Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elviszem Önöket Izraelbe, ahol olyan jól kezelték a koronavírus járványt, hogy vélhetően már külföldi turisták sokasága lepheti el az üdülőparadicsomokat a mostani szezonban is. Egyebek közt erről is szó lesz, meg sok-sok izgalmas kalandomról is mesélek Önöknek. Tartsanak velem! Izraelbe egy nagyon komoly túrán is voltam, amikor mintegy hónapon keresztül a bibliai tájakat bebarangoltam, előtte is, utána is a Holtengert, Jeruzsálemben egy szállodát megnéztem, ott volt valamilyen hivatalos sajtóünnepség is, a kedves barátommal is elmentem, ott is egy study touron is részt vettünk, akkor még volt a Malévnak is járata, és ott is meghívtak tanulmányútra, tehát sokat jártam a különböző turisták által is gyakran látogatott helyszíneken, de mondom, volt egy olyan esztendő, amikor nyáron egy hónapon keresztül egy nagyon komoly túrát tettem, tehát általában a nyár volt az az időszak, amikor megpróbáltam leszervezni vagy egy nagy Amerika túrát, vagy Ausztrália felfedezését, és egy hónapon keresztül innen készíteni tudósításokat, anyagokat, és itt fotózni, videókat, felvételeket készíteni. Hát ekkor történt a nagy egy hónapos túra idején, hogy Eilatból kifelé jövet dermedten hallottam, hogy a fejünk felett elhúz egy vadászkép. A 12-es út és a folytatása a 10-es út párhuzamosan halad az egyiptomi határral, és itt történt egy támadás, mégpedig RPG-vel vagy RPG-vel lőttek rá egy autóbuszra, ez ugye a várról indítható rakéta, láthattuk a különböző filmekben már a Sólyom végveszélyben és társai, hogy ez elég népszerű a katonák, terroristák körében, és röviddel később még egy rakéta robbant. Az autóbuszt ez nem érte el, előtte volt a detonáció, de még az utat is aláaknázták egy helyen, az akció közben pedig folyamatosan tüzeltek a merénylők egy személyautóra és a buszra is kézifegyverekből. Aztán hamarosan jöttek az izraeli helikopterek, üldözni kezdték a merénylőket, majd indultak a vadászgépek a válaszcsapásra. Nos, azért szerencsére egy kicsit távolabb voltunk a támadás helyszínétől, de ugyanazon az útszakaszon, ugyanazon az úton, ott rostokoltunk a Negev sivatagban, és a támadás után géppisztolyos katonák százai vettek körül minket, az autókat ellenőrizték, meg tankok mozogtak a sivatagban, az egyik ellenőrző pontnál is tank állt, és Hamesár környékén teljesen leállt a forgalom, ott várakoztunk a sivatag közepén, aztán elfogyott a víz, és annyira rosszul lettem a melegben, hogy felkerestünk egy ambulanciát a legközelebbi lakott településen. Ennek az lett az eredménye, hogy mentő vitt el Bersevába, mert azt mondták, hogy hát nem lehet ezzel viccelni. Nem is volt gond a checking pontoknál, a mentőt mindenhol átengedték. És aztán átpakoltak egy másik rohamkocsiba, Berseva már egy másik körzet, a szabály a szabály, és a kórházban aztán alaposan megvizsgáltak, és közölték, hogy szerintük nincsen azért komoly baj, úgyhogy elengednek, de nagyon sok vizsgálatot csináltak, gyorsan, szakszerűen. És egy moldáviai zsidó orvoshoz kerültem, akivel oroszul tudtunk jól beszélgetni, és aztán végül megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy legközelebb több vizet vigyek magammal, mert legyen víz is, ne csak benzin a kocsiban, mert bármi megtörténhet errefelé. Úgyhogy nagyon érdekes, és hát akkor dermesztőnek tűnő kaland volt ez. Bersevában együtt feküdtem a sérült katonákkal, de nem mondtak semmit arról, hogy merre jártak pontosan. Csak abból következtettem ki, hogy a támadást követő incidensnél lehettek jelen, hogy az izraeli tévéstábok ott várakoztak a bejáratnál. És az is fura volt, hogy a derék katonák a géppisztolyt, ezt mindenhova cipelték magukkal, még a kórterembe is, és a kezelés alatt megberakták a fegyvert a sarokba. Aztán ugye kiengedtek, mint említettem, éjjel megérkeztünk Tel Avivba, ott zajlott az élet. Sajna, hozzászoktak az efféle incidensekhez. Itt tudtam meg, hogy amikor Eilatból kifelé jövet elzúgott felettem egy vadászgép, akkor mértek csapást a gázai övezetben egy házra. Gáza egyébként odébb van, az izraeli-egyiptomi határ nyugati részénél kezdődik az övezet, idáig tart a 10-es út. És Izrael mindig hamar reagál a merényletekre, a levegőből szétlőtték a támadók bázisát állítólag, ott viszont sajnos meghalt egy gyerek. Hát ezt se akarta senki, úgyhogy kemény dolgok ezek. Minden esetre ekkoriban az izraeli védelmi miniszter felgyorsította az egyiptomi-izraeli határ védelmi rendszerének építését. 240 km hosszú a sínai félszigeten a határszakasz, aztán elektromos kerítés van a legtöbb helyen, és hát azért elég érdekes ez is. Minden esetre ezt a kalandot csak azért meséltem el önöknek, hogy hát azért tényleg elképesztően furcsa, hogy mindig harcoltak ezért a földért az évszázadok, évezredek során az emberek, de tényleg van miért. Ezzel a régebbi történettel még csak véletlenül sem szeretném azt elérni, hogy úgy gondolkodnak majd néhányan, hogy te jó ég, hát hogyha azért előfordulnak ilyen dolgok, akkor kétszer is meggondolom, hogy oda menjek-e pihenni mondjuk a holtenger partjára. Egyáltalán nem. A mindennapokban nem érződik az, hogy lássuk be, azért mindig is nagy volt a küzdelem ezért a területért, és tényleg önmagában egy jeruzsálemi séta az, amikor az üzleteket nézzük ott a történelmi falak mellett, vagy akár egy holtengeri vakáció, az valóban csodálatos. Ha pedig nagyjából a Bibliát ismerjük, vagy nem ismerjük, de viszünk magunkkal egy Bibliát, és mindig megnézzük éppenséggel az aktuális részt, ami ahhoz kapcsolódik, ahhoz a helyszínhez, ahol vagyunk, nagyon érdekes túrát tudunk tenni. Tehát én is így tettem egyébként, hogy mindig néztem, hogy éppenséggel mondjuk ott vagyok a Jordán folyónál, akkor ott mi minden hogyan történt, milyennek a leírások, és ahhoz képest mit látok én a szememmel. Pazar élmény volt. De hogyha valaki csak azt szeretné, hogy egy szuper luxus szállodában pihengessen, és mellette olyan legyen a tengerparti rész, olyan színű a tenger mondjuk, mint hogyha a Maldív-szigeteken nyaralna, hát akkor a holtengernél például Enbokeknél meg Engedinél ilyen színekre lel. Hozzáteszem, azért a holtengerben azért az élővilág az gyakorlatilag majd, hogy nem nulla. Azért még itt is megér valami, de a hatalmas sótartalom miatt, míg a Maldivon tényleg a buvárkodás nagy csoda, itt meglehetetlen feladat. Viszont cserébe az Öbsömörtől kezdve a Korpásodásig mindenre jó a holtenger vize. Jó magam például, miután megfürödtem benne, utána hosszú ideig lényegében még a kisebb, így a combomon lévő egy-két ilyen kisebb kiütés is eltűnt, és hát utána nem is jött vissza. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon jó a gyógyhatású víz, nagyon érdekes az ott eltöltött mindennapoknak a hangulata. Úgyhogy az biztos, hogy az asszonyal meg a gyerekekkel majd menevezek egy holtengeri vakációra. Egyébként voltam a jordániai résznél is, ott is van egy ismert hotel, a Mövenpik, és mellette még több más kisebb szálloda a jordániai holtengeri résznél, de talán Enbokek az, ami a legjobban kiépített, ahol még gyors étterem is van, meg pazar tengerparti rész. Tehát a holtengeri vakációról majd még mesélek a műsorban. Önmagában egy jeruzsálemi látogatás pedig hát maga a történelem, maga a Biblia, tehát ez egy olyan fantasztikus élmény, aminek persze van olyan része, ami számomra csalódás volt, például a fájdalom útjánál egy bazárt találtunk, és ez igazából egy picit így nekem az illúzióimat tönkre várta, de azzal együtt sok minden más pedig valóban olyan, mint amilyennek elképzeltük lelki szemeink előtt. Érdekes az is, hogy a humor mennyire fontos a mindennapokban. Izrael szeret téged. Ezt soha nem felejtem el, ez volt ráírva egy izraeli rendőr gumibotjára, mert ez is ugye a humorról szólt persze, és valóban azért a politikai problémákat, a merényletek hatásait, a mai napig tartó küzdelmet a Szent Városért, Jeruzsálemért nem is lehetne másképpen feldolgozni, mint humorral. Hát olyan pólókat árusítottak, amelynek ez volt a felirata, hogy ne félj, USA, Izrael mögötted áll. És érdekes egyébként, hogy a nézeteltéréseket meg a vélemény különbségeket felülírja gyakran a gazdasági érdek. Több zsidó kereskedő Free Palestina matricás inget árult, az arab kereskedőknél meg kapható hétág ugye eltyatartó. Persze azért gyakorta ellenőrzésekbe botlunk, ezek arra utalnak, hogy korántsem mindig ilyen derűs a kép, a plázák az éttermek bejáratánál is már amikor nyitva vannak, mert nincsen koronavírus járvány, átvizsgálják a csomagokat. Bár hozzáteszem, most mindenki azt mondja, hogy hát valami csoda, ahogy kezelték a koronavírus járványt Izraelben, hát megvettek minden vakcinát, úgyhogy jó drágán, tehát ilyen szempontból nem volt túlságosan bonyolult a recept, de bevált. Minden esetre érdekes az, hogy talán egyedül a repülőtéren volt számomra fárasztó, amikor hosszan kellett válaszolni a titkosszolgálat munkatársának kérdéseire, hogy gyakran átvizsgálják ott a podgyászt, tényleg hihetetlenül figyelnek, hát nem véletlenül talán, ugye a merényletek miatt, tehát ezt én teljesen megértem, és egy kicsit nyugodtabb is vagyok, amikor felszállok mondjuk a repülőgépre. De ellenőrzésből nincs hiány, az kétségtelen, mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne ettől még kellemes egy vakáció. Az autonóm palesztin területeket is megnéztem. Érdekes egyébként, hogy amikor utoljára ott voltam ezen a nagy túrán, nagy Izrael túrán, akkor béreltem GPS-t, és olyan volt a GPS, hogy úgy mutatta az utat, hogy nem vitt át a palesztin területeken, hanem például a Holtengernél ott mondta, hogy kanyarodjak ki jobbra, és akkor egy hatalmas nagy kerülővel szépen meg kellett volna kerülnem azt a részt, aztán vissza kanyarodnom, és erre vezetett volna. Hát én meg nyíregyenesen mentem lényegében a Genezáreti tótól egészen délen az Enbokeki szállodámig, és bementem persze a palesztin területre. Hozzáteszem, két ellenőrző pont volt, mutattam az útlevelemet, megnézték az autót, és jó utat kívántak, úgyhogy nem éreztem azt, hogy te jó ég, mi van itt. Azzal együtt, amikor mondjuk Betlehembe átmegyek, akkor ott azért gumilukasztóvasak, szöges drót van, minden itt szinte. Ide is magyarul tevére viszonylag könnyen át lehetett menni. Többször is voltam. Hozzáteszem, meglepő az, hogy egyáltalán hogy találom meg azt a pontot, ahol be lehet menni, mert megyek mondjuk Jeruzsálemből, és megyek egyenesen, aztán egyszer csak hirtelen egy hatalmas nagy, ilyen óriási nagy betonfalas területnél balra el kell fordulni, és ott lehet bejutni. Hát valami furcsa egyáltalán észrevenni is. Hát nem azért nehéz, mert nem lehetne meglátni egy hatalmas nagy betonfalat, meg szögesdrót kerítéseket, meg mindent, hanem azért, mert furcsa, hogy na most Betlehembe megyek, és akkor egy ilyen ponton kell nekem átjutnom ahhoz, hogy odajussak. És egy korábbi utamon 50 méterrel az ellenőrzési pont után megrohantak minket a taxisok Betlehemben. Noha bérelt autóval közlekedtünk, attól még felajánlották a szolgáltatásaikat az idegenvezetéstől egészen a szőnyegvásárlásig. Aztán végül megszabadultunk és megcsodálhattuk Jézus születési templomát. Ugyanakkor nagyon idegesítő volt, hogy mindenki dudált ránk vadul, és végül a helyről lefelé megtudtuk, hogy a taxisok is azért javasolták, hogy menjünk inkább velük, mert hogy a többi kocsinak zöld-fehér palesztin rendszáma volt, a miénknek meg sárga. Aztán később a következő utazásom idejére már egyre több palesztinnak lett sárga rendszámos kocsia, úgyhogy helyreállt a rend. A betlehemi betonkerítés dermesztő és félelmetes azért, de a helyiek kedvesek a turistákkal, és amikor egy hosszabb ideig volt, amit hát már amennyire hosszabb időnek számít az, hogy lényegében reggel itt voltam, és akkor egészen estig itt maradtam, de nem szálltam meg. Nos, akkor remek idegenvezetőt is szerződtettem minimális baksisért. Egyébként a nemzeti öntudat az ellenőrzési pont mindegyik oldalán fontos. Nagyon sok izraeli autón lobog a kék-fehér zászló. Hozzáteszem, az autó utak azok pompásak, illeszkedik az aszfalt, Tel Aviv és Jeruzsálem között hibátlan autópályán közlekedtünk. Autót bérelni azért körülményes volt. Emlékszem, hogy mondták, hogy majd hamarosan jön a bérautó, mert persze nem előre béreltem autót, és aztán nem csinált semmit a szállodaportás, nem hogy ezt intézte volna. Aztán végül egyszerűen elkezdtem sétálni a tengerparttal párhuzamos úton Tel Avivban, és az első kisebb kölcsönzőben már akadt is egy remek jármű. Aztán aznap este már el is szállították a kocsit a szálloda elől. És kiderült, hogy héberül kiírták azt, hogy a taxiknak tartják fenn azt a részt, hogy a szállod előtt nem lehet leparkolni, hanem csak jóval odébb, de hát ezt tipikusan nem tudtam elolvasni, úgyhogy elvitték a kocsit, de azt is elmondták, hogy ha nem vitték volna el azért, mert hogy a taxiknak van félretéve az a hely, akkor elvitték volna azért, mert biztonsági kockázatot jelentett, úgyhogy így is elvitték volna. A dolog egyre megy, mindenképpen fizetnem kellett, meg persze eltaxizni a járműtelepre. A taxiban tapasztaltam, hogy mégis igaz a mondás, hogy Izraelben minden tizedik ember beszél magyarul. Hát persze ez egy vicces mondás, de a valóság meg az, hogy tényleg 72 éves volt akkor a sofőrünk, a pesti 7. kerületből diszidált, és hát akkor még dolgozott, de nem csodálkoznék, hogyha még mindig dolgozna. Akcentus nélkül beszélt, és rögtön a magyar étterembe invitált minket, mert hogy Budapest étterem is van itt Tel Avivban, de egyébként hétfőnként zárva tartott, úgyhogy maradt egy steakhouse. Nézzük akkor a Holtengert, és hát azért nagyon érdekes, hogy a Holtengerben lebegve még a víz alá nyomni a lábunkat az is nehézségbe ütközik, mert hogy a mélyen a földközi tenger szintje alatt található Holtengernek olyan erős a sótartalma, hogy hagyományos módon nem is lehet benne úszni, egyszerűbb a hátunkra feküdni és békésen lebegni, akár még a koktélunkat is magunk mellé helyezhetjük egy tálcán, az is fennmarad a víz felszínén, ilyen jellegű képeket rengeteget látunk a helyi prospektusokban. Az erős sókoncentráció miatt sokáig úgy vélték, hogy egyetlen élőlénynek sem otthona a Holtenger, de ezt épp a legutóbbi látogatásomkor cáfolták meg izraeli kutatók. Az emberi bőrön lévő kórokozók jelentős része a vízben elpusztul, úgyhogy a lubickolás kiváló gyógymód az övsömörtő szenvedőknek, a korpáshajóknak, és akkor sorolhatnám tovább. Ugyanakkor a gyógyító víz életveszélyes is lehet, hogyha a szembe kerül, úgyhogy nagyon kell vigyázni a fürdésnél. Amikor először voltam a Holtengernél, én még nem mentem le Embokekig, ahol a legszebb a rész, hanem a legközelebbi részt néztem meg kedves barátommal, újságíró kollégámmal, és hát valóban hamar odaértünk Jeruzsálemből, de hát nemhogy nem volt kiépítve, hanem ilyen lőréses, furcsa képződmények mellett mentünk el, valószínűleg még az egykori harcoknak a maradványai lehetett, minimális volt a kiépítés, és gyakorlatilag tényleg azt kell mondanom, hogy hát Ecuadorban, az őserdőben az indiánok komolyabb dolgokat építettek. Azt mondták, hogy ugye ez a terület, ez a palesztin önkormányzati terület, és hát senki nem akarja fejleszteni, mert hogy ki tudja, mi lesz még itt. Ennek eredményeképpen lehet ugyan fürdeni a Holtengerbe, de hát az infrastruktúra az tényleg csapnivaló. És hát kedves barátom az még a koronavírus járványt megelőzően volt, és mondta, hogy nem sokat változott a dolog. De ez arra részre igaz, ami nagyon közel van Jeruzsálemhez. Attól még élveztem, hogy fantasztikusan sós a víz, nem is kell úsznom, csak lebegnem, és iszonyatosan bosszantott, hogy jó érzékkel pont előtte borotválkoztam. És én, nekem senki nem mondta, hogy nem szabad borotválkozni. Hát azt hittem, amikor az arcom egy picit így belemerült a vízbe, hogy hát végen van, szinte marta vadul az egész arcomat a sós víz. Hát kemény élmény volt. Aztán megtanultam, hogy hát a borotválkozás még és mi nincsen a Holtengerben fűdés előtt, mert akkor azért az kemény lesz az a nap. És érdekes az is, hogy utána még egyszer eljutottam errefelé, akkor is viszonylag egy Jeruzsálemhez közeli részt kerestünk fel, és aztán az utolsó nagy kirándulásomnál akkor már tudtam, hogy mi a tuti, el kell menni Engedi, Embokek környékére, és hát Embokeknél vannak azok a híres felvételek, amelyek az Insta sztároknak a fotóiról is visszaköszönnek, amikor a Holtengernél egy kis szigeten ott van egy ilyen kis kiszáradt fa, és akkor ott mindenki fotózgatja magát a háttérben a türkis színű vízzel, és itt szuper jó szállodák is vannak, gyors étterem, valóban tökéletes az infrastruktúra, jó kis nyugágyak, és itt aztán tényleg tudunk pihenni, meg még medence is van, hogyha valaki nem a tengerben akar éppen fürdeni. Tehát ez már tényleg nagyon kellemes itt. Azt hiszem, hogy talán egy hetet töltöttem el, és innen csillagtúra szerűen néhány helyre még kirándultam, de hát az időm jelentős részét azzal töltöttem, hogy napoztam meg, élveztem azt, hogy lehet így lebegni a vízen. Azért mondjuk fél órát, 20 percet bírom a vízben, utána kijövök meg, hát ez nem az a víz, amit úgy lehet használni, hogy nem tudom, 5 óráig kisérjünk a vízből, mert hát mondom, a só tartalom azért kikezdi a bőrt rendesen, amellett, hogy nyilván el is pusztítja a különböző nem odavaló dolgokat. Sokan még az iszapot is magukra kenik, annak is van gyógyító ereje, de egyébként meg is lehet vásárolni a holtengeri iszapot. Hozzáteszem, már Magyarországon is szerintem lehet kapni holtengeri iszapot jó pár helyen. A vízből kikeszmeregve aztán sorba állhatunk a zuhanynál, és míg Embokek környékén tényleg fantasztikusan jól kinéző zuhany van, addig a Jeruzsálemhez közelebb eső, relatív közelebb eső területen, holtengeri részeknél, meg hát ilyen 60-as éveket idéző öltözőket képzeljenek el. De holtengeri kozmetikumokat itt is, ott is lehet kapni. Embokek mellett zöldes színű a holtenger vize, olyan, mint a Maldív-szigeteknél. 12 nagy és 2 kisebb szállodát építettek a turista városban. Érdekes, hogy hétvégén érkeztünk ide, pont akkor, amikor szinte megállt az élet, mert hogy a Holtengernél komolyan veszik a szombatot, legalábbis ezen a részen. A Crowne Plaza hotelban például külön lift van, amely az ortodox zsidókat szállítja, és nem kell megnyomni semmilyen gombot, a felvonó minden emeleten megáll szombatonként. Van szabbat automata is az ágy mellett. Ha valaki beállítja 15 perccel a szabbat kezdete előtt, akkor a gépezet maga kezeli a légkondit és a villanykapcsolókat, úgyhogy ezekhez sem kell hozzányúlni. Ilyenkor nincs szobaszerviz, és az üzletek is bezárnak. A szombatból él a McDonald's, jegyezte meg akkor kedves ismerősöm, mert hogy egyébként a legtöbben a hotelekben étkeznek. Reggelire nincs hús, mert hogy a tejet nem szabad hússal keverni, péksütikből viszont mesés a választék. A Holtengernél egyébként nagyon könnyű lebarnulni, ezt tapasztaltam. Itt a legalacsonyabb a földön az UV-sugárzás, és vannak igazi bulis tengerparti szakaszok is, ahol egymást térik a napágyak, és egy koronavírusmentes időszakban felhőtlenül vigadozhatnak a turisták. A Holtengerről meséltem már önöknek, az izraeli szakaszról, arról, hogy milyen itt a szombat, meg arról is, hogy milyen tengerparti szakaszokat találunk itt. Vannak kibucok is a Holtenger környékén, az egyikbe ellátogattunk, és helyi termékeket vásároltunk, de tényleg nekem ez az egyik legérdekesebb és legkellemesebb élményem volt úgy üdülést tekintve, mert a Maldív-szigetek romantikája nyilván az maga a csúcs, de a Holtengernek az egyedi hangulata, a gyógyhatása az tényleg páratlan a világban. Aztán, hogyha a Holtengertől elindulunk Jeruzsálem felé, akkor számolni kell azzal, hogy komoly dugók alakulnak ki a katonai ellenőrzések miatt. Így jártunk mi is. Jeruzsálembe is elmentem a Holtengertől, de olyan is előfordult, mondom, hogy az alsó tengerparti részen mentem, és akkor volt ez a kaland, amit már a műsor legelején hallhattak, hogy bizony még egy autóbusz is kilőttek, meg megtámadtak, tehát ott azért kemény helyek vannak. Berseva az meg egy nagyon hangulatos város, fantasztikus tevevásárral, tehát tényleg olyan csodák vannak, hogy ihaj-csuhaj. Hajfa például, az kicsit északabbra található, oda is érdemes mindenképpen elmenni, ahol egy különleges vallásnak a kultuszával is megismerkedhetnek azok, akik oda ellátogatnak. Tényleg nagyon-nagyon érdekes. De hát most először még Jeruzsálem következik, mert hogy Jeruzsálemben azért az óvárosi rész a világ nagy kötelező látnivalói közé tartozik. Örmény, zsidó, keresztény és arab negyedet is találunk. Van modern bevásárló utca, remek üzletek között sétálhatunk, tényleg valóban nagyon jó hangulatú kis utcák vannak itt. Aztán a Dávid toronynál olybá tűnt, mintha pár ezer évet visszaléptünk volna az időben. Apró sikátorok között barangoltunk, a szűk utcácskában árusok kínálgatták a portékáikat. A Jaffa, vagy hát ha az angolok ugye Jaffának mondják, de igazából errefelé Jaffának hallottam, kapun először ugye az Örmény negyedet keressük fel. A Jaffa, vagy Jaffa, ahogy a turistáknak mondják persze angolul, kapun át először az Örmény negyedet kerestük fel. Jeruzsálemben már az 5. századtól laknak örmények, akik egymás között saját nyelvüket beszélik, újságot is kiadnak. A 3. században élt Gregorius tanításainak hatására vették fel a kereszténységet, és róla nevezték el az egyházukat. A gregoriánusok egyházi vezetője Örményországban él, és nem ismeri el a pápa fennhatóságát. Az Örmény Múzeumban gyönyörű arany füstölőket, drágakövekkel kirakott kereszteket, palástokat láthattam. A zsidó negyedben meg csinos sapkát viselő kisiskolások szaladtak el mellettünk, követtük őket, és eljutottunk a kilátópontig, ahonnan már lehetett látni a siratófalat. A híres építményt igazából nyugati falnak hívják az elhelyezkedése miatt. A fal hatalmas, 10-15 tonna súlyú kőtömbökből épült, kötőanyag nélkül. Jelentős része még Heródes korából való. A hit szerint Isten szelleme nem távozott el a faltól, a babilóniai fogságból visszatért zsidók szentélyének lerombolása után sem. Az ide látogatók a kívánságaikat kis cetlikre írják, majd a fal résébe helyezik a cetlit vagy cetliket. A siratófalat külön látogathatják a nők és külön a férfiak. Ha valakinek nincsen fejfedője, még akár itt is szerezhet, hiszen csak fedett fővel lehet meglátogatni a szent helyet. A siratófal mellett hosszan elidőztünk, állandóan hallottunk valamilyen énekszót, volt, hogy egy rabbi dalolt, volt, hogy iskolás lányok, miközben a gépisztős katonák békésen sétálgattak a bejáratnál. Jeruzsálem keresztény negyedét nehezen találtam meg. A központot, a Szent Sír bazilikát ugyanis arab bazár veszi körül, a Via Dolorosa, a fájdalom útja pedig gírosz sütödék és pólóárusok között vezet. Bevallom, hogy ezt egy kicsit másképp képzeltem el. Jézus keresztútjának állomásait szuvenírárusok és derékboltosok lepték el. A hagyomány szerint a bazilikában található az a barlang, ahová Jézus testét fektették. Márványból emeltek fölé egy kápolnát, a nagy templomon belül, az oltár pedig abból a kőből készült, amely egykor Jézus sírkamráját elzárta. A bazilikából kilépve nagyon hosszú ideig kerestem a Golgota hegyet, ahol Jézust keresztre feszítették. Ugye a filmekből arra emlékeztem, hogy itt csak kopár sziklák vannak, aztán valójában kiderült, hogy a Golgotát lényegében beépítették. A templom egyik belső lépcsőjét kellett végül megtalálni, és azon felmászva elérkezhettünk a kereszténység egyik legszentebb helyére. Három oltárt láthatunk itt, az elsőt azon a helyen, ahol Mária volt, amikor fiát keresztre feszítették, a másikat Jézus halálának helyszínén, ahol a keresztfa állt, a harmadikat pedig ott, ahol Jézus levették a keresztről. A Golgota héber szó, a jelentése koponya, a latin megfelelője a kálvária is koponyát jelent. A zsidó hagyomány szerint ugyanis itt temették el az emberiség ősatyának, Ádámnak a koponyáját. A koponyát Noé vitte magával még az özönvíz idején a bárkában. Errefelé úgy tartják, hogy Jézus halálakor a vére lecsorgott a keresztről egy sziklára, onnan becsorgott a földbe, egyenesen Ádám koponyájára. A mai napig meg lehet nézni azt a sziklát, ahol mindez állítólag megtörtént. Miután lejöttünk a Golgotáról vezető lépcsőn, elhagytuk a Szent Sír bazilikát. Kifelé tartva nem csak zarándokokat, hanem fiatal katonákat is láttunk, akiknek éppen előadást tartott mesterük. Géppisztollyal őrizték őket, hogy ne legyen semmi baj. Aztán hamarosan ismét az arab bazárban találtuk magunkat. Az Al-Aqsa mecsetet mindig is szerettem volna megnézni, sokadik próbálkozás után sikerült csak, mert valamiért csak reggel látogatható, már amikor éppen nincsen teljesen lezárva. A siratófalnál van egy fatákolmány, ezen át lehet ide jutni hosszas ellenőrzések után. A mecsetben volt a keresztesek központja a hadjáratok idején, hát akkor ugye nem mecset volt, ekkor Salamon templomának nevezték. A templom őrei voltak a templomos lovagok, akik hihetetlen kincseket halmoztak fel. Később aztán az arabok visszafoglalták a templomot, aztán az megint mecset lett. Az arab önkormányzatú területen találjuk a szikla mecsetet is, amely aranyozott díszítéseivel Jeruzsálem számos pontjáról látszik. Amikor egyszer meghívtak a King David Hotelbe, Dávid király hotelben, akkor onnan is lehetett látni a hatalmas és fantasztikus szikla mecsetnek ezt az aranyozott kupoláját, tetejét. Az arab részt egy checking pontnál a Jeruzsálem jóvárost, a damaszkuszi kapunát hagytuk el. Hatalmas piac van itt a damaszkuszi kapunál, gyümölcsöket, virágokat, fűszereket árulnak. A lejtős területen 4 méter magasságig megrakott kézi kocsival viszik le a termékeket, úgy, hogy egy használt autógumit kötnek a kocsihoz, és azzal fékeznek, nehogy lerobogjon a szerkezet a domb aljára. Ez is fura volt. Az óvárosból kilépve taxit fogtunk, majd az izraeli parlament a Knesset felé indultunk. Egy fotót megér a történet, bár azt is nehéz elkészíteni, egyébként annyira őrzik az épületet. Szögesdrót kerítés, betonkerítés, ellenőrzési pontok, minden van itt. Késő délután még egyszer visszamentünk az óvárosba. A parkolás egyébként könnyű, mert hatalmas befogadóképességű parkolóházakat építettek, és itt letesszük az autót, aztán bevegyünk az óvárosba. Elmentem még az Olajfák hegyére is Jeruzsálemben, legendás, fantasztikus bibliai helyez, és megérint minket a történelem szele. Jeruzsálem után Masszada, a zsidók második legszentebb helye. 1000 zsidó védte az itteni erődöt 15 000 római légiós ellen. Mielőtt elesett a vár, a védők sorshúzás alapján végeztek egymással, majd az utolsó önmagával. Szomorú történet, de hatalmas hősieségnek állít emléket. Masszada nagyon-nagyon fontos az izraelieknek, és azóta is itt esketik fel az izraeli katonákat. Egykor a rómaiakkal küzdöttek a szabadságukért, és Masszada még egyszer nem eshet el. Ez most a jelmondatuk. Masszadába kocsival talán a legegyszerűbb bejutni, én is autóval vezettem idáig, és tágas parkoló várja az érkező turistákat, már amikor éppen mehetnek a turisták. Az erő tetejére pedig felvonó szállítja a vendégeket. A panoráma tényleg elképesztő, látni az egész holtengert. És láthatjuk azt is, hogy azért a holtenger már korán sem egységes, már kicsit szétszakadt, sőt, igazából nem csak kettő részre, hanem talán már több részre is szakadt, de két nagy része van. Vannak olyan részek is, ahol tényleg már alig van víz, vannak nagyobb területek is. Hát olyan ez, mint az Aral-tó. Az Aral-tó esetében tudjuk jól, hogy az Amu-Darja meg a Szir-Darja folyók vizét a gyapott földek öntözésére használták, és emiatt aztán az Aral-tó is, ami egy hatalmas tó volt, és rendkívül fontos tó volt a helyiek életében, az is már két részre szakadt, és folyamatosan csökken a vízszintje még a maradványoknak is. A holtengernél is, hát azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a holtenger vize, és a Jordán folyó ugyan táplálja valamelyest, lefolyása nem nagyon van, de nagyon gyorsan párolog, és az sem használt, hogy rengeteg iszapot kitermeltek, meg azért vizét is különböző kezelésekhez használják. Tehát most azt látjuk föntről, hogyha Masszadába fölmegyünk, hogy van egy nagyon szép nagyobb része a Holtengernek türkizes vízzel, meg van egy kisebb része, ahol azért a víz kevésbé olyan kékes. De minden esetre ettől még érdekes a panoráma. De a rombok is érdekesek, bár hozzáteszem, nyáron nagyon meleg van, ha valaki április végén májusban látogat el ide, akkor jobban élvezhető. Ugyanakkor történelem kedvelő legyen a talpán, aki szeret romokat nézegetni a tűző napon hosszú ideig, úgyhogy inkább a lenti hűvös múzeumban érdemes magunkba szívni a tudást. Minden esetre Masszadába érdemes ellátogatni, és a helyieknek kötelező látnivaló, a turisták közül, akik a Holtengernél pihennek, azok közül is azért sokan eljönnek ide. Tehát a turisták leginkább Jeruzsálembe mennek, a Holtenger környékére, meg hát Eilatba, a Vöröstengerhez talán még többen. Masszadából egyébként egyenes út vezet le délre, Eilat felé. Közben Salamon híres bányáit is megnéztem, mert hogy Timna környékén van egy kellemes oázis, és rengeteg ókori emlék. Itt voltak egykor állítólag Salamonnak a bányái. Egyébként megszoktam ezt az izraeli nagy kirándulásom alkalmából, hiszen mondtam, hogy többször voltam itt, főleg újságíróként meghívásokra, de volt egyszer egy olyan nagy utazásom, amikor szinte mindent bevarangoltam a bibliai tájak közül, és ekkor azt éreztem, hogy hát szinte minden kilométerhez fűződik valamilyen híres történet, és érdemes ilyenkor, mondom, a Bibliát is magunkkal vinni, meg újra átolvasni, mert jobban megérti az ember, hogy miért vágyik ide vissza nagyon sok vendég, nagyon sok turista, nagyon sok ember a kemény helyzetek ellenére is. Eilat kapcsán most elővettem a naplómat. Érdekes az, hogy a hosszabb utazásokon, amikor egy hónapot voltam valahol, akkor írtam naplót. Tehát írtam naplót Hawaiion, írtam naplót, amikor a nagy amerikai utazásom volt, és átszeltem az Egyesült Államokat nyugatról kelet felé, de inkább a déli részen, nem pont középen. Akkor is írtam naplót, amikor északról délre szeltem át, és Izraelben lehetett is kapni egy olyan naplót, ahol rajta van a Holtenger, Jeruzsálem, Tel Aviv, Eilat, Masszada a boríton, és egyébként egy kis füzetke, és bármi meglepő, de most, amikor a műsorra készültem, akkor nem is kellett keresnem, mert rögtön a kezem ügyébe került, és hát innen néztem, hogy mennyi minden van Eilatban, rengeteg dolgot felkerestem. A tenger alatti obszervatórium is nagyon érdekes, ez igazából egy olyan akvárium múzeum, amelyből sok van a világon, de itt van annyi plusz, hogy igazi tengert is lehet látni, mert hogy a korallok közepére építettek egy üvegfalú megfigyelő helyet, tehát hogyha nem akarunk feltétlenül búvárkodni, akkor azért itt is láthatunk csodákat, és hát van persze egy nagyon érdekes mozi is, amit óceániárumnak hívják, hát ez azért kihagyható. Üvegfenekű hajóval az igazi korallok is persze bejárhatóak, de hát ha ki volt mondjuk a Maldív-szigeteken, vagy Eilatnál kipróbálta a palackos búvárkodást, hát annak persze lesz piskóta. Van egy érdekes delfinsó is, egy tevefarma például Eilat mellett, ide is nagyon sokan eljönnek, és több nagyon klassz hotel a tengerparti sétánynál, ahol egy kis hídon lehet átsétálni a kikötőn, és este egy végtelenített bazársort találunk itt, meg éttermeket, hoteleket, kisebb plázák sokaságát. Eilat tehát tipikus turista paradicsom, ahonnan hajózni is lehet, meg búvárkodni. Vannak magyar búvároktatók is egyébként. Eilatból indultam Jerikóba is, érdekelt mindenképpen a történelmi település, három bejárata van, de csak az egyik helyen engedtek be minket, és hát persze először a két másikon próbálkoztam jó érzéssel, a Jeruzsálemhez közelebb eső résznél lehet bemenni, kétszer kétsávos út vezet be a központba. Turista akkor sem volt, csak minimális, amikor egyébként nem volt koronavírus járvány, és nyugodtan be lehetett menni. Itt van Hasmoneus szentélye, ez két oszlopot képzeljenek el, és a megkísértés hegye. Ugye, aki olvasta az új szövetséget, nagyjából el tudja képzelni, hogy milyen, és akkor megnézheti a valóságban is, ha eljön ide, hogy egyébként milyen. Minden esetre érdekes az, hogy egy Egyesült Államok-Palesztina közötti együttműködés keretében építettek utat, és az vezet ide, nagyjából 3 kilométerig, aztán utána egy vékony aszfaltsík, tehát úgy tűnik, hogy elfogyott a közös pénz. Minden esetre pompás kolostort építettek a hegy oldalába, a szinte függőleges sziklafalakra, és hogyha valaki nem akarja használni ezt az utat, akkor a végén libegővel is felmehet, ezt is választhatja, vagy akár kis motorral, meg hát hogyha komolyabb terepjárója van, akkor azzal is persze, de hát honnan lenne itt komolyabb terepjárója valakinek. Érdekes az is, hogy azért kétszer is elkaptak engem a motoros árusok. Az eredménye az lett, hogy minden létező dolgot megvettem, amit kínáltak. Hát egyébként is én ilyen téren az árusoknak az álma vagyok, mert ezekből a kacatokból, amelyek nem túl drágák, sokat veszek, és aztán utána hazaviszem, aztán az asszony általában kidobja. Úgyhogy megvan ennek a sorsa, de ezzel is jót tettünk egy helyi családnak. Minden esetre érdekes az, hogy itt Jerikóban ahhoz képest, hogy milyen történelmi területet látunk, egy történelmi helyet látunk, vannak érdekes, fantasztikus látnivalók, és még mindig azért a turizmust illetően hát nincsenek olyan szinten, azt gondolom, mint jó pár helyen, ahová meg özöllenek az emberek. Hajfáról még mindenképpen szeretnék mesélni, hiszen azért szó volt már Tel Avivról, Jeruzsálemről, Holtengerről, sok mindenről ebben a műsorban, a kalandjaimról, amikor Berzsevába kórházba jutottam, szóval sok érdekes történetet meséltem már Maszadáról, Eilatról, de Hajfáról még nem meséltem. Nos, a Karmel-hegyen laktam itt, ez Hajfa rózsadombja. Itt van egy nagyon jó kis szálloda, a Dan Karmel, több helyen is vannak jobb szállodák, de hát nyilván az ember vagy oda megy, ahogy, amit ki tud fizetni, vagy oda, ahova meghívják. Tehát összességében a Karmel-hegy egy ideális választás, mert hogy innen mesés a kilátás a kikötőre, és közel van viszonylag a Bachai Garden, a Bachai kert. A Bachai egy fura vallás, mert hogy Ali Mohamed egy perzsa előkelőség találta ki, ő volt a báb, és szerinte újra eljön a messiás, és ki is jelölte ő, hogy ki az. A kijelölt szent ember szerint Ábrahám, Mózes, Jézus, Mohamed, Buddha, Zarathustra, a báb, és ő is Isten megjelenése a Földön. Minden esetre 5 millió követője van a Bachai vallásnak, és itt Hajfa a központja, a báb aranykupolás szentélye. Ide azért nem olyan könnyű beengedni, mert fel kell öltözködni, hiába van meleg, és szóltak itt is, hogy az, hogy rövid nadrág, meg hogy újatlan póló, meg ilyesmi, hát ezt el kell felejteni. Én azért rutinos utazó vagyok abból a szempontból, hogy általában hosszú nadrágban megyek, mert ki tudja, hogy mikor lesz egy templomot, vagy bármi más, meg hát az új is kell mindenképpen, a pólóra hiába van nagyon meleg, hát ezt azért megtanultam, és hát nyilván nadrágból is lehet olyat venni, ahol azért nem pusztulunk meg, hiába van iszonyatos hőség. A szentély egyébként egy meseszép kert közepén van, ezt állandóan gondozzák önmagában, ez is érdekes. Megnéztem még a hajfai metrót is, és egy kóser gyorsétteremben ebédeltem. Aztán Hajfából tovább mentem Názaretbe. Názaret az angyali üdvözlet temploma, ezt nézik meg általában a turisták, és Jézus nevelőapjának ácsműhelyét is meg lehet tekinteni. Itt egyébként tömény mangólevet árusítanak a turistáknak. Az angyali üdvözlet templom egyébként nem túl régi, az ácsműhely pedig, hát ugye mégiscsak egy fontos látnivaló, de azért Názáretet illetően, hát nyilván megint csak más elképzeléseim voltak, még mielőtt látogattam, hogy nagyjából hogy nézhet ki, meg hogy milyen lehet itt a vallási turizmus, meg a turisztikai forgalom. Innen aztán a Genezáreti tó következett, meg Tiberias. Itt lényegében tévedésből ugyan, de felmentem a Golán fensíkra, mert eredetileg nem szerettem volna, de eltévesztettem az utat. De minden esetre felmentem, és hát tipikusan, ha valaki felmegy a Golán fensíkra, látja azt, hogy nem véletlenül harcoltak olyan sokat értem, meg akarta mindenki megvívni a küzdelmet, hogy itt az ellenőrzése alá vonja ezt a részt, mert hogy mindent lehet látni innen, mindent lehet ellenőrizni, tényleg ez rendkívül fontos, és hát a Genezáreti tavat ugyanúgy, mint a másik oldalt lényegében idézőlesen is, meg ténylegesen is katonailag uralni lehet. Még egy nagyon furcsa kalandomat így az egyórás műsor végén hadd meséljem el. Többször voltam már Jordániában, de ugye egy hónap hosszú idő, ezért az izraeli kirándulás alkalmából, hát gondoltam, hogy ha már ott vagyok az izraeli-jordániai határnál, akkor Eyrát fölött van egy átkelő, akkor elmegyek Petrába. Hát Petrába mindig jó kirándulni, hogy ez a nabateusoknak a híres városa Jordániában. Itt forgatták az egyik Indiana Jones filmet, az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovak címűt, és valóban ez egy káprázatos hely, a napkelte, napnyugta, valami mámorítóan szép errefelé. Az egykori kincstár épülete ilyen templomra hajaz, barlang lakások sokasága van, itt ilyen sziklába vájt, fantasztikus várost képzeljenek el. Egy időben eltűnt, mert egy földrengés betemette, aztán kiásták, majd beköltöztek beduinok, aztán őket meg elköltöztették. Most is van azért egy-kettő olyan, ahol laknak, de egyébként meg turista központ, és valóban Petra romvárosa, az majdnem olyan, mint Palmyra Szíriában, de hát valóban egy csoda hely, és Petrát akárhányszor meg tudom nézni, és mindig úgy érzem, hogy valami fantasztikus, ami itt van. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Riárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!